Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai istentiszteletünk igehirdetési alapigéjét, amint feljegyezve találjuk Ezékiel próféta könyvének 11. fejezetében, a 9. verstől a 11. a következőképpen. Ezt mondja az Úr: egy szívet adok majd nektek, és új lelket adok nektek. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. A szívről így szól az én Uram az Úr, akinek a szíve förtelmes és utálatos bálványokat követte, azoknak a tetteit a fejükre olvasom. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, Ezékiel próféta, a fogságban levő zsidóság különleges prófétája, hiszen az ő személye az az Ószövetségben, amely először mutatja meg a maga teljességében, hogy az, hogy az Isten hívása, megszólító ereje hol talál meg valakit, az nem attól függ, hogy valaki az ígéret földjén, az ősök földjén ott él, Jeruzsálem környékén, vagy a választott nép körében, hanem az Isten hívása bárhol elérheti az embert. Hiszen Ezékiel az a próféta, aki hivatását, küldetését tisztátalan nép között, tisztátalan területen, legalábbis ahogyan a zsidók értelmezik, a babiloni fogság idején, Babilónia földjén kapja. És nem az számít, hogy hol éri utol az Isten szava, nem az számít, hogy hol szólal meg, hanem hogy mit mond. Ezékiel az a próféta, akinek a személyében egy kicsit már egyetemesebbé lesz az Isten szava, habár az Ószövetség még kifejezetten a választott néphez szól. Az Ószövetség tanúságtétele minden ember számára az Új Szövetség tanúságtételén keresztül válik egyetemessé, de Ezékiel személyében már ott van ennek az egyetemességnek a csírája. Hiszen pont ezt a válságos helyzetet kell megélniük úgy Izrael fiainak, hogy bárhova kerülhetnek, bármi történhet velük, és az Isten nem hagyja el őket. A szövetség nem egy helyhez kötött dolog. A szövetség az nem egy olyan, ami szigorúan körbe van határolva, és csak ott működik, ahova az Isten azt ígérte. Talán ott sejtik meg először Izrael fiai a fogságban, Ezékiel próféta szolgálata nyomán, hogy mindenütt az Isten keze óvja és védi őket, és mindenütt ő bátorítja őket. Az Isten szava nem lesz szentségtelen, mert tisztátalan földön szólal meg. Az Isten szava nem lesz erőtlen, mert egy erőtlen helyzetben szólal meg, az ő erőtlenségükben, a fogságban, az elvettetésben, a teherhordozásban. Egy picit nyílni kezd a távlat Ezékiel próféta szolgálatában, és aztán tudjuk jól, hogy az ezékieli igehirdetés egészen hihetetlen távlatokig megy, mert ő nem csak a hazatérést ígéri a népének, hanem az ő proféciái az egészen távoli jövőben a teljesség, a mennyei Jeruzsálem valóságába repítik az olvasót, a hallgatót, és mutatják meg egyszer s mind Istennek a tervét. Ezékiel látomása a szétszóródott csontokról, amelyek újra életet kapnak, ott van a húsvét hajnali liturgiában, mint a föltámadásnak egyik ősképe, egy ószövetségi előképe, hogy ismét erőre kaphat, és ismét föltámadhat a választott nép, az Isten népe, az Isten gyermeke. Ő tehát a mi húsvéti prófétánk. Ő a mi prófétánk, Ezékiel, aki már ebbe az örök távlatba nyitja az üzenetét, és az, amit most felolvastam tőle, ez a néhány igevers a 11. fejezetből, ez ahhoz kapcsolódik közvetlenül, amikor ígéri az Isten biztatásaként és bátorításaként: haza fogtok térni. Ígéretetek van arra, hogy ez nem marad így. És nagyon különös és nagyon érdekes, és egyszer s mind nagyon fontos dolog, hogy a hazatérésnek az üzenetével szorosan összekapcsolódik a belső megújulásnak az üzenete. A belső megújulásnak a valósága. És Isten igazában az a legfontosabb, hogy nem úgy működnek ezek a dolgok, hogy valami jó dolog történik, és aztán majd mi is jóvá leszünk. Nem a külső dolgok hatnak, hogy aztán belül valami változás történjen, hanem a belső megújulás az, ami generálja azt a változást, ami jobbá és szebbé teheti az életet. Lehet, hogy első hallásra talán így a párhuzam távolinak tűnik, de mégis teljesen világos és evidens. Az oltár előtti igére és Tamás történetére gondolok. Jézus föltámadása nem generált hitet Tamásnak a lelkében. Pedig igazán nagy dolog volt, igazán fantasztikus dolog volt, és mégis valami személyes találkozás, személyes érintettség kellett ahhoz, hogy rádöbbenjen Tamás, hogy mi is az igazán fontos, és megszülessen szívében a hit. És Izrael fiai sem azért kapják meg a hazatérésnek az ajándékát, a jutalmát, hogy majd talán ebből tanulnak és megváltozik a szívük, hanem mindig arról szól az Isten üzenete, hogyha megváltozik a szívetek, ha megfordul a belsőtök, hogyha tudtok újból az enyém lenni, akkor tudtok úgy élni, hogy élhető legyen az élet. Akkor tudtok úgy élni, hogy ne az ítélet, hanem a kegyelem áradjon. Akkor fog működni minden. Belülről kell elindulni a változásoknak. És ahogyan Jézus föltámadása kevés volt Tamásnak, hogy hite szülessen, úgy Izrael fiainak is kevés lett volna a hazatérés, hogy onnan hirtelen minden a szívben megváltozzon. Ezékiel, a mi húsvéti prófétánk, és arra hívja föl a figyelmet, és arra tanít bennünket húsvét nyolcadán, ehhez a mai naphoz is kapcsolódik az evangélium, hiszen hallottuk belőle, hogy 8 nap múlva, mondjuk úgy, hogy a mai nap eseményének a fényében és tükrében biztat bennünket arra, hogy figyeljünk oda, erre az üzenetre, a belső, a belülről fakadó, a szív megújulása az igazán fontos. Hiszen a hazatérés csodálatos bíztatása és erősítő üzenete után azt mondja az Isten, hogy új szívet és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék, az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Igen, ez a kettő szorosan összefügg. És ott indul el a változás, ott indul el a megújulás, ahol ez először a szíveket formálja át. Mert az a történelmi tett, hogy a babiloni birodalomnak egyszerűen leáldozott, és a perzsa birodalomnak úgy diktálta a perzsa birodalmi érdeke, hogy ezeket a fogságban levő idegen etnikumokat, enklávékat hazaengedjék, ebben benne volt az Isten történelmi tette, hatalmas keze is. Ezt is ő munkálta, és nem beszélve a húsvét csodájáról, hogy az Isten elementáris erejű megnyilvánulása a hatalmának az egész nyilvánvalóvá léte, ami ott húsvét hajnalán történik. Persze, hogy ezeket is ők teszi, nem véletlen események, ami nyomán aztán valami változás elindul. De figyeljük meg, hogy a világtörténelmi léptékű változásoknál és a húsvét léptékű változásnál, az élet-halál fölött aratott diadalma változásánál is mindig ott van a személyes változás. Az Isten nem egy ilyen megalomán nagy attrakciókban nyilvánul meg, hogy akkor majd meghunyászkodunk és majd megváltozunk. Az Isten személyes Isten. Hús szívet akar adni, igaz lelket, igaz szívet. Vissza akarja fordítani a tekintetünket, az elrontott utainkat önmaga felé. És persze közben, hogyha kell, világméretű és megfoghatatlan léptékű tettekre képes. De sosem innen kell látni. Nem húsvét hajnalának egyébként soha le nem írt történéséből, csak sejtítik és gondolják, akik ezt ábrázolják, vagy elmondják, hogy ott valami nagy fény, vagy valami rendkívüli természeti jelenség volt. És sosem a babiloni birodalomban érvényesülő ókori tendenciák azok, amiken mentén elkezdünk gondolkodni, hogy hogy is változzon meg a szívünk. Az Isten személyes Isten. És minden hatalmas tette, a fogságból való hazatéréstől a húsvéti föltámadásig. Minden azért történik, hogy lássuk az ő végtelen hatalmát és erejét. amivel egyen-egyenként személyesen mindannyiunk szívét, életét meg akarja fordítani, meg akarja téríteni, maga felé akarja fordítani, mert nekünk akkor jó. És itt nem vallásgyakorlatról van szó. Itt nem arról van szó, hogy a tradíciók megtartásában rejlik ez a jó és ez a pozitívum. Keresztjénnek nem azért jó lenni, mert feltétlenül tökéletes és jó mindaz, ami mondjuk a látható egyházban vagy a gyülekezetben történik. Persze azért is lehet jó, de nem attól jó, hanem attól, hogy ott van benne az, amit ma hallunk az igében, hogy igazi Isten áldotta szív, lélek és élet van bennünk, ami arra indítja az embert, hogy az Isten szerint cselekedjen. Igazából erről az indulatról van szó, erről az alapindulatról, erről az alapattitűdről van szó, ami hogyha megszületik az emberben, akkor mondjam így, hogy automatikusan jó irányba fordul, automatikusan jól cselekszik. Mert hiszen, ahol így mondja Ezékiel, az Isten rendelkezései szerint élnek, törvényét megtartják, ahol az Isten népének érzi magát egy közösség, egy család, egy gyülekezet, egy ember, az Istenhez tartozónak, aki nem csak úgy lézeng valahol a világban, hanem tudja, hogy valahonnan jött és valahová megy. Ezek a közösségek, ezek az emberek, ezek fogják átformálni és megújítani a világot. Nem világmegváltó dogmák és ideológiák, hanem Isten áldotta hús szívek. Isten rendelkezéseit, ennek a világnak a csodálatos rendjét komolyan vevő embereknek az együttes, egy irányba mutató akarata. Ehhez nem kell több ideológia, ehhez nem kellnek újabb világ megváltó eszmék. A világ meg van váltva, hanem csak ezt kéne észrevenni. Hogy ezt nem nekünk kell kitalálni, hanem ezt már nekünk adta a mi Urunk, és hív ezekre a megújulásokra, ezekre az új utakra, amik igazában csak ahhoz képest újak, amit most sokszor a világ jár. Mert újdonság sajnos prioritásként kezelni az Isten rendjét ebben a világban. Igen, ezt kell mondanunk. Ha valahol elkezdenék ezt élni, valahol ez valami tömeges méreteket öltene, úgy néznének rá mondjuk egy egész államnak a szervezet, egy egész országban valami különleges isteni csoda folytán, a rendező elv az lenne, hogy mindenki számára evidens a 10 parancsolat és az evangélium öröme. És ez alá rendelnének mindent. Mindenki csak nézne, hogy mi történik. Biztos rögtön elkezdődnek a címkézések, a bélyegzések, hogy ez valami vallási fanatikus, meg valami illiberális, meg valami ilyen, meg olyan, meg fundamentalista, meg akármilyen, mert a mai teljesen szétzilált, irány nélküli diliházhoz képest ez valóban nagyon furcsa és új lenne. Pedig ez már nagyon régi. Ezékiel ezt már nagyon régen mondta. Jézus ezt már nagyon régen mondta Tamásnak és nekünk az evangéliumon keresztül. De ma, igen, új dolog lenne. Új dolog lenne rácsodálkozni megint az Isten csodálatos rendjére. Új dolog lenne rácsodálkozni a szeretet erejére, az áldozatkészség erejére, az önzéssel szemben, a felelősségnek a csodáira, a felelőtlen természet és emberpusztítással szemben, és sorolhatnám végig. Rácsodálkoznánk, hogy jé, milyen jól működik minden. Mert hiszen itt van a lehetőség a kezünkben, hogy ez valóban így legyen, így történjen, mert hogyha engedjük az Isten lelkét és erejét, szavát, hogy munkálkodjon bennünk, és kőszívünket hús szívvé formálja, és tekintetünket a magunk szabta utakról az ő útjára fordítsa, akkor megtörténik a csoda, akkor a nép hazatér, vagy hazatalál, akkor az élet győz a halál fölött, akkor béke van, akkor húsvét van, akkor teljesség van. Kedves testvérek! Húsvét ünnepe utáni első vasárnapon érdekes az introitus zsoltár, nem egy zsoltár, hanem egy másik igevers, mint a ma született csecsemők az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, quasi modo geniti, ahogyan kezdődik latinul ennek a vasárnapnak nevet adó igevers. És quasi modo geniti vasárnapján az az üzenet és az a csoda, hogy valóban lehetünk olyanok, mint a ma született csecsemők. Nem az erőtlenségben, Nem a maga tehetetlenségben, nem abban, hogy még nem ismerjük a bennünket körülvevő világot, hanem hogy van táplálékunk, és megbízhatunk annyira a mi Urunkban, hogy ezt megadja nekünk, hogy mindent megad nekünk, mint ahogyan egy újszülött nem gondolkodik azon, hogy biztonságban van-e az édesanyjának a kezében. Kvázi modul geniti vasárnapja ezt a biztonságot, ezt a bizalmat, ezt a jól tápláltságot, ennek a lehetőségét ülteti a szívünkbe. Ezzel indít utunkra bennünket, ahogyan Tamást is a föltámadás után 8 nappal, a 8. napon, mi is húsvét 8-án így indulhatunk, hogy megvan mindenünk. Megvan mindenünk ahhoz, hogy ámulattal és csodálattal, örömmel és békességgel szemléljük az Isten hatalmát, ami ha kell, hazavezet egy népet a fogságból, és ami ha kell, elgördíti a sír elől a sziklát, és a holtat előszólítja az életre. Ezt láthatjuk, ebben gyönyörködhetünk, efelé fordulhatunk minden napon. És hogyha ezt az üzenetet, ezt a húsvéti szép hajnalsugarat ragyogtatjuk, ahogy énekeltük, és visszük tovább, akkor, ahogy szintén énekeltünk, minden reggelünk, minden indulásunk húsvét. Élet, öröm és békesség. Egy sokszor halálra szánt, békétlen, háborúzó és örömtelen világban. Mert erre van most szükség. Nem kell újat kitalálni, hanem csak meg kell térni. Vissza kell fordulni ezekhez a szavakhoz, a húsvéti üres sírhoz, Tamás rádöbbenéséhez, az Istenhez, aki kőszívből hússzívet formál, és így lehet körülöttünk egy emberibb, egy krisztusibb világ, hogy fölragyogjon minden nap az élet öröme és békessége mindannyiunk számára, Jézus Krisztusért. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy végtelen hatalmad legyőzi a halált, végtelen hatalmad kezében tartja a történelmet, ennek az emberiségnek a sorsát, de ugyanakkor mégis ott érezhetünk téged közvetlen közelünkben, igéd bíztatásával, szereteteddel, kegyelmeddel. Add, hogy a hétköznapokban is meglássuk a te minden hatóságodat, és add, hogy ennek békessége és öröme töltsön el bennünket, és így tegyük élhetővé világunkat magunk és a ránk bízottak számára, és így tanúskodjunk rólad mindvégig, Jézus Krisztusért. Amen.